Szeretettel köszöntöm a kedves megjelenteket. Most már hallatszik, ugye? Az előbb még nem. Tehát szeretettel köszöntöm mindazokat, akik eljöttek, és sajnálom azokat, akik nem tudtak eljönni. Mielőtt a témához fognánk, felolvasnék egy kérdést, ami a dobozban találtatott. A doboz most is ott van. De válaszolni most már csak a jövő héten tudok. Jövő héten is lehet kérdést dobni bele, de arra már csak ősszel, ha Isten megsegít, és élünk, és azt akarja, hogy legyen újra sorozat, akkor arra majd ősszel. Tehát egy hét múlva befejezzük ezt a sorozatot. Hát ugye a kommunikáció volt itt a témánk. Ha valaki csak a testiségen, egészen átadott szeretkezésen keresztül érezné meg a szeretetemet, megtagadhatom-e tőle? Csak azért, mert nem vagyunk házasok. Van-e kivételes eset? Én azt mondom, hogy a gyakorlatban csupa kivételes eset van. Ennek ellenére azt gondolom, hogy ha értékes számodra az a kapcsolat, akkor tagadd meg. Az egyszerűen nem igaz, hogy csak a szexuális együttléten keresztül érzi meg valaki azt, hogy a másik szereti őt. Emlékezzék az illető az Eros, Filia, Agapé szeretet fogalmakra. Igen, vallom én is azt, hogy az éroszt Isten teremtette, a szexualitást Isten adta nekünk, az agapé által teljesedik ki, és az agapé mint egy védő burok veszi körül, az agapé pedig az elkötelezett szeretetet jelenti, ami azt is jelenti gyakorlatilag, hogy elkötelezzük magunkat, egy életre, hogy együtt akarunk élni. Úgyhogy lehet, hogy csalódást okozok a kérdezőnek, de határozottan azt szeretném mondani, hogy ne keressen kivételeket. Általában a minden területen legyen az pedagógia, legyen az társkapcsolat, a liberalizmus a szabadság kerékkötője, a szabadosság, nem szabadság. Egy vonat a sínen szabadabban szágult, mint a letér előzni a szántóföldre. Úgyhogy jó, ha ezt tudjuk. És ez minden területen így van. Na most én megpróbálom kicserélni azt, ami az előbb itt látható volt. Azt a kedves éneket szeretném, ha elénekelnénk, amit estéről estére közösen elénekeltünk. Remélem, hogy már nagyon sokan fejből tudják. Tehát Istennel járni, lakozni, imádságképpen énekeljük.
Istennel járni, lakozni,
most pedig szép zene és szép versmondás következik. A zenét számunkra Novák Éva hozta ma is, Brácsa művésznek készül. Nagyon közel van az az idő, amikor már hivatalosan művésznek számít. Elfelejtettem magammal hozni a meghívóját a diploma hangversenyre, de úgy is fog itt szólni, mert elmondja, hogy mit játszik, és akkor légy szíves, azt is mondd meg, hogy mikor lesz a diploma hangversenyed.
Jó estét kívánok mindenkinek! Johann Sebastian Bach C-moll-cello szvítjének az utolsó három tételét fogom játszani. Az egyik egy lassú tétel, Saraband, a második Gavotte egy Gavotte 2, a harmadik pedig Jig. És a diplomakoncertem április 22-én lesz a Zeneakadémia nagytermében 3:30-kor, amire szeretettel várok mindenkit, akit érdekel.
Thank you.
Köszönjük szépen, Éva. Azt hiszem, hogy Chapman, aki a szeretet öt nyelvét leírta, közzé tette, a zenéről elfeledkezett. Az nincs közte. Pedig valamikor szerenádot adtak emberek, és úgy fejezték ki a szerelmüket. Hát ez kimaradt. Úgy látszik, majd írunk Chapmannek, hogy vegye be, és Évát hívja meg. Most pedig két szép Vörös Sándor verset fogunk hallani, Rajkai Zoltán színművész fogja elmondani.
Vörös Sándor, kancóne feleségemnek. Még nem tudom, hogy mennyi vagy nekem. Ó, hallgat még felőled benn a lélek, mely fájtlat von köréd szerelmesen. És még nem tudom, hogy néked mennyit érek. Jó sorsodat hozom, vagy tán halálom arancs gyémán díszét, még nem tudom. Új, mézes fájdalom indáig közt nehéz utat találom. Csak azt tudom, hogy társra sose várt az én szívem, s lettél egyszerre társa. Elvéve tőle életet, s halált, hogy visszaad másféle ragyogásra. Ott bennem erdő volt, dúvad s madárhat hazátlan csörtet villámtűz elől, és kunyhóm összedől, ha benne otthonod meg nem találtad. Csak azt tudom, hogy hajlós testeden szinte öröktől ismerős a testem. Fejemnek fészke ott a kebleden, és nem szégyen, ha előtted könyvbe estem. Semmit se titkolok. S ős ismerősen jársz vad, töretlen Tibettájamon. Imbolygó szánalom, vagy éjjé égen csillag kérdező szem. A megtépett ideg, e roszkuvik, szemed nyugodt kék mécsét megtalálja. Kicsinke úrnő, térdethez búvik, s elszúnyad az érzékiség kutyája, és benn a fénykirály, az örök ember még hallgat. Tán nem tudja szép neved, s nem mond ítéletet. Így vár, piros ruhában, szerelemben. Gyönge ágam, édes párom, már enyémnek tudtalak, távolodsz, mint könnyű álom, minek is bántottalak. Minden napom tél borulja, minden éjem új halál, csak a hideg kályha zúgja, édes párom, mit csinál? Szívedet kis mécsnek véltem, mely egy légynek is örül. Most érzem csak vaksötétben, hogy lángerdő vet körül. Fázom, nincs egy langy lehellet, minden puszta, pőre, holt. Most, hogy elfogy a szerelmed, most tudom csak, mennyi volt. Te megbántod, kedves lélek, jó, hogy nem vagy gyermekem, hát, ha néha megvernélek, és fájna néked is nekem. Jó, hogy nem vagy círmos macskám, amilyen gonosz vagyok. Akár kútba ugorhatnám, önmagamba fulladok. Majd, ha nyárfa testben élek, rezgő lombbal hintelek, majd, ha ány leszek, kísérlek, ha koporsó rejtelek, ha tűz leszek, melengetlek, ha fény leszek, ádalak, ember vagyok és szeretlek. Minek is bántottalak?
Köszönjük szépen, Zoltán! Hát a szavakat, a beszédet nem hagyta ki Chapman a sorból, ott van. Úgyhogy majd szólunk róla mi is. Valóban szerelmünket, szeretetünket ki tudjuk fejezni, ha nem is olyan szépen, mint Vörös Sándor, vagy bármelyik nagy költőnk. Én nem tudok olyan nagy költőről, legalábbis magyar költőről, aki ne írt volna szerelmes verseket. Arany János is írt? Írt, csak nem erről ismerjük. Azért valahol a Told is szerelmes vers. Legalább a második nagy része. Most a kommunikáció rejtelmeiről van szó. Egy héttel ezelőtt azt a kérdést tettük fel, hogy hány füle van az embernek, és arra furcsa következtetése jutottunk, hogy nem kettő, dehogy. Kiváló kommunikáció pszichológus Schulz von Thun szerint 4. Én azt mondom, hogy legalább 4. Mert arról van itt szó, hogy mi az, amire odafigyelek, amikor a másikkal kommunikálok. Arra figyelek, amit valójában mond, ez a tárgyi tartalomfüle. Arra figyelek-e, hogy ő milyen állapotban van. Hát a szerző nem így nevezi, én ezt az empátia fülének nevezném. Vagy arra figyelek, hogy engem milyennek tart. Ez az egocentrizmus füle. Vagy a felszólítás füle. Mit kell tennem? Hát ez gyönyörű, most már tudjuk, remélem mindenki igyekezett fölfedezni a kedvesének a miét? A fülét. Mit hall? De itt nem is a másikról van szó, itt rólam van szó. Azt kellett fölfedeznem, hogy én mire figyelek oda valóban, ő rá, vagy magamra. Itt nem csak a fül, a szem is szóba jön. Talán említettem Narcissus történetét, ha igen, elnézést, ha megismétlem. Ugye ő az a görög királyfi, aki a monda szerint vadászat közben egy forrás fölé hajolt, addig még sose látott tükröt, akkor meglátta saját magát, annyira megtetszett magának, hogy beleszeretett önmagába. Na most Oscar Wilde folytatta a történetet, Narcissus meghalt, síratta őt az erdő, a fák, a sziklák, a szellő, mindenki. Ugye te is sírattod Narcissust, kérdezte a szellő a forrástól, igen, én is sírattam Narcissust, ugye milyen szép volt? Mire a forrás csodálkozott? Szép volt, én ezt nem vettem észre. Én mindig a fodraimat figyeltem a szemében, amikor fölém hajolt. Hoppá. Tehát amikor a másikkal kapcsolatban vagyok, akkor is magamra figyelek, hogy viszonyul hozzám. Tehát megértettük azt, hogy szükségünk van arra, hogy a másik közléséhez, ezt így fogalmaztuk meg, és itt is látható a táblán, vételre állítsuk a szívünket. Most már egy modern rádiós hasonlattal, vételre állítsam a szívemet. A másik ember felé. Aztán megtanultuk azt is, hogy Isten felé is. Ézsaiás olyan gyönyörűen vall erről az 50. fejezetben, amikor azt mondja, hogy az én Uram az Úr, az én Uram Jahve megtanított engem beszélni, hogy tudjam szólni igéjét a megfáradtaknak. Minden reggel fölébreszt engem, hogy hallgassam tanítványként. Igen, Isten üzenetére fogékonynak lenni, de a másik felé is fogékonynak lenni. Na, erről volt szó múltkor. Ugyanakkor világos az, hogy nem csak erre van szükségünk, hanem arra is, hogy úgy közöljünk valamit a másikkal, hogy eljusson hozzá. Találjuk el azt a hullámhosszot, amelyen eljut hozzá. Találjuk meg azt a csatornát, a szeretet közlésnek azt a nyelvét, amit ő is megért. Sokszor nem tűnik ez egyszerűnek. Eszembe jut egy régi élményem, ez ugye a 60-as években volt, én akkor már kezdő tanár voltam, fiatalok csodálkoznak, hogy én már akkor is éltek emberek. Igen, és akkor még az NDK-ba egy kirándulást tettünk, ott Karl Marx stadba, ma újra Chemnitznek hívják. Ott van egy nagy vakok intézete, én a vakok iskolájában tanítottam abban az időben, hogy a tantestület egy része oda ment szakmai látogatásra, aztán az egyik szabad délután ott egy közeli templomot nézhettünk meg, és a káplán nagyon kedves volt, hogy megmutatja. Igen, ám de a kollégák megkértek engem, hogy tolmácsoljam, amit a káplán mond. De nem számítottam arra, hogy hát olyan német nyelvet beszél, amit én nem értettem. Valami vad tájszólás volt, valami rettenetes. Iszonyúan szorult helyzetben voltam. Most mit csináljak? Hát a kollégáimat nem vertem át, csak szegény káplánt. Ő mondott egy szöveget, én meg elmondtam a kollégáknak, hogy sajnos egy kukot nem értek belőle, de arra vigyáztam, hogy annyi ideig beszéljek körülbelül, amennyit ő. És hát így szépen végig mentünk a templomon, mindenütt beszélt, nagyon lelkesen és érthetetlenül, és én is annyi ideig szóval tartottam a kollégákat, és hát nagyon szépen eltelt az idő, aztán kijöttünk, egyébként szép volt a templom. Hát ki volt itt a hívás? Természetesen az a német káplán. Később, amikor Svájcban jártam, az Etosznál, akkor ott rögtön mondták a testvérek, hogy most fölfüggesztik a Schwitzerdeutschot, amíg én is jelen vagyok köztük, ez a svájci német, az is rettenetes. Hát annyi időre sikerült fölfüggeszteniük, amíg velem beszéltek, de egymás között ez nem ment. Na hát, világos, hogy a szeretet mit jelent a másik felé, azt a figyelmet is, hogy úgy szólítsam meg, ahogy ő megérti. Ha nem érti meg, akkor hiába beszélek. És Chapman kiderítette azt, hogy különböző módokon fejezhetjük ki a szeretetünket. Hát ez a rajz, ez éppen M. Griffin egyik könyvéből való, Kommunikáció elméletei című könyvből. Itt egy előadást tart egy úr, ez nem én vagyok, férfi hallgatóságnak, kiről beszél, egy különleges emberfajtáról, itt van egy jeles példánya, mit mond róla? Azt mondja, hogy képzeljék csak el, 2X kromoszómájuk van, és egy számunkra teljesen ismeretlen nyelvet beszélnek. Mert rögtön kiderül, hogy különösen nehéz a megértés a nemek között. Hát, hogy lehet megérteni a női nemet? Hát mi férfiak érthetők vagyunk. Mindenki számára. Ez egyértelmű. De hogy az asszonyokat hogy lehet megérteni? Nagyon nehéz feladat. De van egy megoldás. Nyelvet kell tanulni. Meg kell tanulni megérteni őket, és meg kell tanulni úgy beszélni, hogy megértsék. Csak hogy nem minden asszony, nem minden feleség, nem minden menyasszony ugyanazt a nyelvet beszélni. Chapman szerint 5 fő nyelv van. Hát ha elég nekünk az az 5. Na, ez sem én vagyok, ez itt Gary Chapman. Hadd lássuk már egyszer, hogy néz ki. Nem, szimpatikus, nem? Persze, ízlés dolga, de már van felesége, úgyhogy ezzel ne foglalkozunk. És azt mondja, hogy én kifejezhetem a szeretetemet szavakkal, például úgy, ahogy Vörös Sándor. Mi volt a problémája? Most a második verse gondolok. Az volt a problémája, hogy megbántotta a kedvesét. Voltunk-e már ilyen helyzetben? Nagyon nehéz helyzet. De szeretne vele kibékülni. Hát nem biztos, hogy ilyen szépen sikerül a békítő szöveg, mint Vörös Sándornak. Szépen elmondta. Te megbántott, kedves lélek. Milyen szép. Kár, hogy nem vagy gyermekem. Néha talán megvernélek. S fájna neked és nekem. Jó, hogy nem vagy círmos macska. Amilyen gonosz vagyok. Na hát ezzel beismerte, és ez jól esik a másiknak. Én legalábbis azt tapasztaltam. Ha beismerem, hogy én gonosz vagyok, akkor már lehet tovább tárgyalni. Minden esetre szavakkal. Igen, szépen reszket a bokor, mert madárka szállott rá. Milyen szépen kezdi. Hát erre oda kell figyelni. Mikor az utcán átment a kedves, galambok gyűltek a verebekhez, na mi következik ezután? Ami ezután jön, annak semmi köze. Sem a galambokhoz, sem a verebekhez. A kedveséhez szól, de nagyon szépen. Aztán tettekkel lehoznám néked a csillagokat is az égről. Nem éneklem szándékosan, maradjunk együtt még egy fél órán. Ajándékozással, ez is fontos, szeretetközlési nyelv lehet, érintéssel, és odaszánt idővel. Most világos, hogy a szeretetközlés anyanyelvét a szülői házból hozzuk. A páromnak nem ugyanaz volt a szülői háza, mint nekem. Ő máshonnan jött. Mások a szokások. Ezért kell megismernünk azt, hogy ő hol él, hogy volt. Emlékszem, egyszer elmondta valaki, hogy önálluk nem csináltak nagy ügyet a karácsonyból, a karácsonyi ajándékozásból. De aztán kiderült számára hamar, hogy a felesége, a családja más. Az anyósa már advent első vasárnapján meglepte valami ajándékkal. Aztán a második vasárnapon megint. Hát úgy gondolta, ezt a tempót nem bírja. Egyszerűen furcsa volt ez neki, valóban szokás kérdése, illetve a tanulás kérdése, mit tanultunk meg, mihez szocializálódtunk szaknyelven. És hát nem biztos, hogy jegyesünkkel vagy házastársunkkal ugyanazt a szeretett nyelvet beszéljük. Ezért nyelvet kell tanulnunk, hogy megértsük egymást. Hát most gyorsan végig vesszük ezeket a szeretett nyelveket. Szeretlek szavakkal. Hát a mobiltelefon korában ez megy. Buszon utazva folyton olyan fiatalokat látok, akik egy mobiltelefont szorongatnak. Aztán időnként megszólal. Ilyenkor, amikor itt előadás van, kellemes kikapcsolódást kívánok a mobiltelefonoknak, de eddig még nem zavart be, mert úgy lehet kommunikálni, persze nem az igazi azért. Mi van itt? Az a Petőfi vers, amelyből talán ihletet meríthetett Vörös Sándor is, fa leszek, ha fának vagy virága, ha harmat vagy, én virág leszek, harmat leszek, ha te napsugár vagy, csak hogy lényünk egyesüljenek. Aztán nagyon furcsán folytatja, kiderül, hogy rendkívül romantikus léleg ez a Petőfi, ez a nyugtalan kölyök. Úgy folytatja, ha leányka, te vagy a mennyország, akkor én csillaggá változom. Szegény Petőfi azt hitte, hogy ott van a menny. És ha leányka, te vagy a pokol, hogy egyesüljünk, én elkárhozom. Nem mondom, ez romantikus csattanó. Ugyanakkor azt gondolom, hogy csak az mond ilyet, aki nem hisz igazán a mennyországban és a pokolban. Vagy legalább nem gondolja ezt komolyan. A romantikus túlzás az nagyon szép. Mindemellett szeretném azt is kijelenteni, hogy én rendkívül tisztelem és sokra tartom Petőfit. Nagy művész volt ő. Nagy mestere a szavaknak. Tehát ebben ne kövessük. A Vörös Sándor vers csattanója szerintem sokkal érettebb. Egy érett, kibontakozott személyiségé ez a csattanó. Hasonló képek jönnek, ha majd nyárfa testben élek, rezgő lombbal hintelek, hogyha ány leszek, kísérlek, ha koporsó, rejtelek, ha tűz leszek, melengetlek, ha fény leszek, áldalak, ember vagyok, és szeretlek. Minek is bántottalak? Én azt hiszem, ez egy csodálatos csattanó. Tulajdonképpen azt mondja el, hogy hagyjuk az átváltozásokat, térjünk vissza a földre, ember vagyok, és kész. Szeretlek, és kész. És bánom, hogy megbántottalak. Hát lám, ilyen szerelmes vers is van, nem csak olyan, amilyet a trubadurok énekelhettek az erkély alatt gitárkísérettel. Vagy itt van Radnóti, mióta készülök, hogy elmondjam neked szerelmem rejtett csillagrendszerét, egy képben csak csupán a lényeget. Itt a Vörös Sándor vers idézet. Vagy az Énekek énekéből egy mondat. De szép vagy, kedvesem, de szép vagy, szemeid galambok fátyolod mögött. Érdekes, hogy ez a szerelmes vőlegény a fátyol mögé lát. Igen, ő akkor is látja a mennyasszonyát, ha nincs jelen. Mert folyton őt látja. És ezt szépen el lehet mondani. Fontos szeretet nyelv a szava. Eszembe jut egy anekdóta. Egy asszony sírva panaszolta a barátnőjének, a férjem már 15 éve egyszer sem mondta, hogy szeretlek. Ez a barátnő elmondta a saját férjének, az visszamondta az eredeti férjnek, öregem, miért nem mondod néha a feleségednek, hogy szereted? Mire az illető rendkívül férfias választ adott, megmondtam az esküvőn, és nem vontam vissza. Na most ráadásul ez a férfi valóban szerette a feleségét, ezt tulajdonképpen a felesége is tudta, de olyan jó lett volna, ha mondja is, nem fölösleges mondani, különösen akkor nem, ha ez a szeretet nyelv az illetőnek. Hát akkor mondani kell, nem kell olyan sokba. Hogyha nem igaz, azt úgy is megérzi. Mert a beszéd nem csak szavakban áll, közben az ember néz is meg, a kezét is szorítja, közben egy másik szeretett nyelv is belép az érintés. Igen, fontos beszélni. Fontos beszélgetni. Ez hozzá tartozik az együttléthez. Na nézzük tovább, a következő szeretett nyelv az, hogy tettekkel szeretlek. És itt megint szeretném hangsúlyozni, hogy nem kell a csillagokat lehozni, azok jó helyen vannak. Reális tettekről van szó. Például kifejezhetem, asszony kifejezheti a szeretetét azzal, hogy nem főz az illetőnek tarhonyaleves. Bocsánat, ezt csak én nem szeretem. De főz neki olyat, amit szeret. Vagy bevásárolok helyettet. Én például nagyon szeretek vásárolni, csak egy dolog kell hozzá. Pénz kell hozzá. Akkor meg nagyon jól megy. De néha nagyon nagy áldozat ez, vagy különösen az, hogyha ma én megyek szülői értekezletre. Ez nálunk annak idején nagyon bevált. Mert történetesen nem szerettünk szülői értekezletre járni. Valahogy olyan volt az iskola. És ez ajándéknak számított. Vagy ma én mosogatok. Aztán másnap azt mondja, ma is ma van. És minden nap van egy ma. Úgyhogy lehet folytatni, hogy megjavítom a lefolyót. Vagy lugast építek neked a kertben, itt éppen dolgozik az illető. Vagy lefestem a kerítést, és lehetne folytatni, ki tudja a saját életéből, mi mindent lehet megtenni, milyen szívességeket, szolgáltatást, és a másik ebből megérti. Persze, hogyha nem ez a szeretet nyelve, akkor, de az enyém ez, akkor itt nem értjük egymást. Nem is szeretsz, mondja, mire én mondom, dehogy nem, hát a vízcsapot is megbőröztem. De ő nem ezt várta, ő mást várt. Kiderült, hogy ő azt várta, hogy több időt szánjak rá. Hogy legyünk együtt, többet. Na majd ez is következik, de előbb az ajándékozás. Hát persze, hogy a virág az a klasszikus. Mindegy, hogy honnan származik. Lehetőleg ne a szomszéd kertjéből, de kirándulás közben csodálatos virágokat lehet szedni. De van, aki jobban örül a mogyorós csokinak, vagy egy hangversenyjegynek, vagy színházjegynek, vagy nyaralásnak, váratlan nyaralásnak, valahol. Itt is, kinek-kinek a tapasztalataira és a fantáziájára bízom. És szeretlek érintéssel. Igen, a szerelmeseknek ez könnyen megy, és ezek a kis mondatocskák, amik ide vannak írva, ezek is elsősorban a szerelmesekre vonatkoznak, hogy fogd meg a kezem, bújj ide mellém, ölelj át, olyan jó meleg az arcod, és ehhez hasonlók. Ezzel kapcsolatban azért szeretném megjegyezni, hogy nem csak olyan érintés van, nem csak olyan szeretetet kifejező érintés van, amelyik testi kapcsolatot, vagy nevezzük nevén, amely szexuális kapcsolatot képvisel. A gyászolónak sokszor erőteljesebb a vigasztalás, ha megfogom a kezét, vagy megérintem a vállát. Ez egy közelséget fejez ki. És én sosem felejtem el diákkoromból, azt, amikor egyszer nagyon magam alatt voltam, úgy éreztem, hogy vége mindennek, minden megsemmisült, és az egyik tanárom átkarolt, és úgy beszélgettünk. Azt fejezte ezzel ki, hogy barátom vagy, illetve olyan atyai átkarolás volt ez. Mert jóval idősebb volt nálam. Igen, az érintés is kifejezheti a szeretetet, természetesen a párkapcsolatban vagy házasságban is. És itt van egy szép József Attila idézet, tedd a kezed homlokomra, mintha kezed kezem volna. És végül az odaszánt idő rendkívül fontos, főleg a párkapcsolatban, de a gyerekeink felé is. Hallottam egyszer egy előadást, az apaságról volt szó, egy amerikai tartotta, Rush McDowell, talán ismerik a nevét, mert néhány könyve megjelent magyarul, a Neked milyen szerelem kell című könyv, vagy Több mint ács, ez Jézusról szóló könyv. Ő föltette a kérdést, hogy tudjátok, hogy a gyerekek hogyan betűzik a szeretet szót. És akkor lebetűzte nekünk a time szót, az idő szót. A rájuk szánt idővel. Ha van időm rá, akkor ő érzi, hogy szeretem. Ha nincs időm rá, apa nagyon el van foglalva, sok fontos dolga van, akkor ő nem érzi, hogy szeretem. Nem tudom, mondtam, hogy jártam 3 éves kislányommal. Most már több mint 40 éves. Játszott a padlón, rendezte a babáit, közben mondott egy monológot, papa, papa, ne mondd azt, hogy hagyd békén, ne mondd azt, hogy hagyd békén. Elszorult a szívem, tőlem hallotta. Hiszen az íróasztalom teli volt fontos papírokkal. Valóban fontos papírok voltak, de neki én voltam az apja. Apa hiányban szenvedett. Ha leültem volna mellé, akár csak 5 percre, csökkent volna a hiányérzete. Aztán úgy látszik, nem tanultam belőle eleget, mert jóval később a legkisebb gyerekünk, egy fiú, 18 évesen, egyszer elém állt, és azt mondta, papa, van egy kis pénzed? Ha van, meghívlak egy fagyira. És hál' Istennek megértettem, hogy miről van szó, arról van szó, hogy beszélgessünk már egy kicsit. Tehát nem tölcséres fagyit vettünk, hanem poharasat, mert azzal le kell ülni, és tovább tart. És a páromnak szüksége van időre? Azt mondják sokszor, hogy nem érünk rá beszélgetni. Hát aki eljön a házasságondozó hétre, akár Pilis Csabára, amit reklámoztam itt az elején, annak megoldjuk ezt a dolgot. Mert ebéd után 2-től 4-ig csak a pároddal beszélgethetsz. Erre azt mondják, már nincs miről beszélgettünk, hát már 10 éve, 15 éve, 20 éve együtt vagyunk. Nem baj, adunk kérdéseket. Azokat beszéljétek meg egymással. És akkor kiderül, hogy van miről. Néha még meglepetések is keletkeznek ilyenkor. Úgyhogy tessék jelentkezni Pilis Csabára. Szép alma betelt. Igen, fontos beszélgetni. Egy Radnóti verset hadd idézzek itt. Most mentél el. 5 perces. 5 perce nem vagy már vele. De látod, ez a szerelem. Ez a lidérc láng, ez az ármány, a karcsú képzelete, fürtös vadvirága. Most mentél el, s már újra megcsodálnám, bokád fölött a drága, jól ismert kék eret. Hát erre egy olyan nagyon tárgyilagos tudós azt mondja, hogy mi van olyan csodálatos egy kilátszó vénán, ami történetesen pont az illető hölgy bokája fölött van. Hát az nem akármilyen véna. Először is az az övé. És olyan drága. Hát aki úgy kívülről nézi, azt mondja, hát nem látok benne semmi különösebb. Hát persze, hogy nem. Ez a személyes kapcsolat kell. és lámilyen semmiségek is jelentőséget kaphatnak ilyenkor. Na most fontos dolgot szeretnék mondani mindehhez. Most áttekintettük a szeretet öt nyelvét, de hadd mondjam rögtön azt, hogy hiába tanuljuk meg a társunk szeretet nyelvét. Akármelyik szeretet nyelv csak kommunikációs csatorna. Ha a csatornán nem megy semmi, akkor hiába van csatorna. Ha nincs bennem szeretet, akkor hiába erőlködöm. Megtanultam, hogy az ajándékozás, most már azt is tudom, hogy nem a magyarós csoki, hanem egyszerűen a sós magyaró. De szeretet nélkül Pál azt írja, hogy minden hiába való. Az 1 Korintus 13-ban, ha olyan erős hitem volna, hogy hegyeket mozdítok meg vele, hogyha a testemet a tűzre adom, mártír halált halok, de nincs bennem szeretet, akkor semmi vagyok. Mi az, hogy semmi? Nulla. Nem érek semmit. Nulla vagyok. A páromnak se érek semmit. Isten szemében sem érek semmit. A legfőbb érték az Isten országában a szeretet. Mégpedig az a szeretet, amit Isten ad. Beszéltünk múltkor arról a három görög szóról, amelyet magyarra szeretettel lehet fordítani. Itt is láthatók az érosz, a filia és az agapé. Gyorsan tekintsük át őket, de azzal a megjegyzéssel most is, ez azt hiszem múltkor is elhangzott, hogy ezek nem zárják ki egymást. Sőt, egy jó házasságban, vagy minden jó párkapcsolatban, egy igaz barátságban is, mind a háromnak jelen kell lenni. De sem az érosz, sem a filia nem tartós és nem igazán emberi agapé nélkül, azaz elkötelezett szeretet nélkül. Mit jelent az érosz? Szeretlek, mert kívánatos vagy. Így szeretem a mákos tésztát, mert kívánatos, így szeretem a dobos tortát, így szeretem a szép kirándulást. Kívánatos. Így szeretem egyik-másik zenét, jó hallgatni, nagy élvezet, de semmi értelme, hogy hűséges legyek a mákos tésztához. Még Mozart muzsikájához sem kell hűségesnek lennem. Hallgathatok Bachot is. Erről jut eszembe egy állítólag Bart, Karl Bart, a híres svájci teológus azt mondta, hogy lehet, hogy a mennyben a hivatalos zene Bach lesz, de az angyalok saját szórakozásukra Mozartot fognak játszani. Különben a zenészek roppant előnyös helyzetben vannak, ugye éljen az évike, mert a mennyországban pszichológusan nem lesz szükség. De a zenészeknek azért leszállásuk. De legalább egy énekkarba le lehet sorolni. Úgyhogy érdemes minél jobban megtanulni, brácsázni, mert lehet, hogy egyik-másik angyal még jobban tud. Akkor már menni fog. Hát hol is tartunk? Az érosznál. Igen, fontos az érosz. Fontos az, hogy kívánatos legyen a másik, és itt nem csak testi kapcsolatról van szó, persze, hogy a szex ide tartozik, de kívánatos a másik, mert olyan szórakoztató. Jó vele együtt lenni. Kívánatos a másik, mert sokra értékel engem, hát szeretek a társaságában lenni. Tehát sokféle motivumunk lehet, de tudnunk kell, hogy ez mind csak az érosz szintjén zajlik. Azután a következő, a filia, szeretlek, mert te is szeretsz engem. Hát kölcsönös, ez jó dolog. Szeretjük egymást, ez kölcsönös. Minden igaz barátságban ez jelen van, és azt gondolom minden jó házasságban is. De az a kemény csonthéja ennek a több rétegű gyümölcsnek, az agapé, szeretlek, mert elköteleztem magam arra, hogy a javadat munkálom, akkor is, amikor éppen történetesen nem vagy kívánatos. Hát mondjuk a padlósúrolás közben nem úgy nézel ki, mint amikor együtt megyünk hangversenyre, vagy történetesen éppen undok vagy, nem kellemes a társaságod, meg nagyon túlságosan fejlett a kritikai érzéked, nem tudom, ismerünk-e ilyen házastársakat. Ugye kezdetben olyan volt, mint egy puha szőrű kis cica, most meg olyan, mint egy smirgli. De ha Isten kezében van, akkor alakít engem. És az elkötelezett szereteten ez nem változtat. Akkor is ragaszkodom hozzá. Ettől tartósabb mindenféle szeretet. Na és a tisztelet, nem csak a szeretet, a másik iránti tisztelet, megbecsülés is átmegy ezeken a csatornákon. Chapman talán ezt is kifelejtette egy kicsit, nem baj, mert nagyon sok fontos dolgot mondott. És mindegyik könyvét érdemes elolvasni, én azért a legutolsót tartom legtöbbre, annak az a címe, hogy Maradjunk együtt. Ezt tessék odaadni, vagy legalább kölcsönadni olyanoknak, akik éppen el akarnak válni. Harmad kiadó kiadványa. Nagyon jó könyv. És a tisztelet? Mit jelent a tisztelet? Az, hogy előnyben részesítelek másokkal szemben. Valaki más szervez nekem egy programot, mondhatom, hogy nem érek rá, mert a feleségemmel akkor házaspári délutánunk van. Lehet ilyet mondani? Ilyet kell mondani. Ez a bibliai sorrend. Első az Úr, második a házastárs, azután jönnek a gyerekek, és minden egyéb. Aki a saját háza népére gondot nem visel, megtagadta a hitet, és rosszabb a hitetlennél. Ezt csak egyféleképpen lehet megoldani, hogy a szolgálat előbbre való legyen a házasságnál, úgyhogy nem házasodik meg. Van ilyen, van olyan, hogy így hívott el valakit Isten, olyan szolgálatra. Ez más kérdés. De aki házasságot kötött, annak a szolgálata is hiteltelenné válik, hogyha a házassága nem Isten tervét tükrözi. Na most ez még hagyján, hogy másokkal szemben. Olyan könnyű, hogy fontosabb a feleségem, vagy a férjem, mint a gyerekem tanára, vagy tanárnője, vagy fontosabb a főnökömnél, és így tovább, vagy fontosabb a szüleimnél. Ez nagyon lényeges. Fontosabb a szüleimnél a párom. Ezért elhagyja a férfi apját és anyját, és ragaszkodik feleségéhez. És lesz meg ketten egy test. Ezt tanítja a Biblia. Ezt a teremtés történetbeli mondatot idézi maga Jézus és Pál apostol is. Tehát még hagyján, hogy a másik emberrel szemben, de előnyben részesítelek a személyes programjaimmal szemben is. Megvallom, nekem ez a legnehezebb. És nem is sikerül mindig. Pedig a Biblia tanításából ez következik. Na ezek után a felszólítás számunkra az, amit olvasható, ismerd meg szívedet, hogy valóban szereted és tiszteled a párodat, vagy csak a szeretet és a tisztelet illúziója van benned. Ha erre a mérlegre tesszük az életünket, lehet, hogy a mérleg elbillen rossz irányba. Ez azonban szeretném hozzáfűzni, azt kétségbe esni nem kell. Szinte mindenkinek rossz irányba billen el. Ez legyen figyelmeztetés. Kérjem az Úr segítségét, ahogy Dávid kérte, vizsgáld meg szívemet, próbálj meg, ismerd meg gondolataimat, nézd meg, nem járok-e téves úton, és vezess az örökké valóság útján. A 139. Zsoltár fejeződik be így. Na most ezek után föltesszük a kérdést, hogy vajon mindaz, amit itt hallgattunk, és főleg a szeretet öt nyelve, vagy pontosabban a szeretet közlés öt nyelve, érvényes lehet-e az Istennel való kapcsolatunkban? Mondhatom azt, hogy én szeretem az Istent? Nem kell kezeket fölemelni, de úgy szeretném megkérdezni, szeretette Istent? Magadban válaszolj. Szereted az Úr Jézust? Hallottam egyszer egy fogolyról, Váci börtönben. Megtért a börtönben. A börtön misszió áldásos tevékenysége következtében, de 15 évre ítélték. Megtért, és akinek csak lehetett, mondta az evangéliumot, még énekkart is szervezett, jó zenei érzéke volt, ott a börtön lakókkal, a foglyokkal. Egyszer az egyik foglár kezdte őt cikizni, kérdezte, hogy miért ítélték el magát? Mondta, fegyveres rablás. Akkor is szerette az Úr Jézust? Kérdezte a börtönőr. Mire ő visszakérdezett? Ön szerette a feleségét, mielőtt megismerte volna? Ő megismerte az Úr Jézust. Nekem meg kell ismernem őt. Az az örök élet lényege. Jézus főpap imájában van ez, hogy megismerjenek téged az egy örök és igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztus. Ismerni a Biblia szerint. Nem csak annyit jelent, hogy ismerem, láttam már, nem azt jelenti, hogy kapcsolatban vagyok vele. Sőt, életközösségben vagyok vele. A Zsoltár író mond ilyet, hogy szeretlek, Uram, erősségem. Szeretem és áldom az Úr Istent. Így az egyik Zsoltárnak a Szent Simonár Albert által átalakított szövegében szerepel. Na de nézzük végig ezeket a Chapmani szeretett nyelveket. Szeretem az Urat szavakkal. Ott van a felszólítás a Zsoltárban, dicsérjétek az Urat. És itt megint bejön a zene. Az Urat különösen lehet zenével is dicsérni. Efézus 5-ben felszólít erre, mondjatok dicséreteket, zsoltárokat egymásnak. Szívetekből zengedezzetek az Úrnak. Tettekkel szolgáljatok az Úrnak, a 100. Zsoltár úgy folytatódik, szolgáljatok az Úrnak örömmel. Azután ajándékozással, ismerjük a mondatot a 2. Korintusi levélből, a jókedvű adakozót szereti az Isten. javaitból adja az Úrnak, illetve az ő ügyének érintéssel. 73. Zsoltárban nékem olyan jó Isten közelsége, olyan jó az Úr jelenlétében élni, átélni azt, hogy ő közel van hozzám. És odaszánt idővel az Úr törvényében gyönyörködöm éjjel-nappal, írja az első Zsoltár szerzője. Van rá időm, Uram, van rád időm. Különösen megdöbbentő volt számomra ezt olvasni egy francia katolikus pap tollából, Quoi, úgy hívják. Olyan prózai költeményeket írt. Azt írja az egyikben, Uram, van idő. 20. század közepén írta ezt, a 20. század embere azt mondta, hogy semmire nincs idő. Rohannom kell. Quoi pedig azt írja, hogy Uram, van idő. Mire van idő? Arra van időm, ami fontos. Ami igazán fontos nekem. Egyelőre aludni van időm, szeretem. Érdekes, enni is minden nap van időm. Sokkal egészségesebb, ha az ember nem kapkodja el. Persze van olyan, hogy nincs túl sok idő, menni kell tovább, intézni, és így tovább. De legyen időm az Úrra, és legyen időm a páromra. János evangéliumában található felszólítás pedig, amit az Úr Jézus mond, ez kifejezetten az agapé szeretetre vonatkozik, az elkötelezett szeretetre. Ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat. Igen, parancsal nem tudom szeretni. Sem a túrós csuszát, sem Honegger zenéjét, de van, aki spontán szereti. Nem parancsol. De egymást tudjuk agapé szeretettel szeretni, mert az Úr Jézus azt parancsolja, hogy ne hagyd ott a nyomorultat, vedd észre a fájdalmát. Törődj vele, és emlékezzünk az irgalmas samaritánusra, akinek a számára nem volt olyan gusztusos az az összevert ember. Nem olyan régen alkalmunk volt megnézni, hiszen a Duna TV-n sugározta talán a Teréz anya életéről szóló filmet. Hát azok az indiai emberek nem voltak túl kívánatosak és gusztusosak. Ez a nő Istent szerette, az Úr Jézus szerette. Őt látta ezekben a nyomorultakban, amikor rászánta az életét. Köszönöm a figyelmet. A kérdésdoboz most is megtalálható ott hátul. Lehet bele kérdést tenni. Jövő hétfőn újra várok mindenkit. Azt csak remélni tudom, hogy ősszel folytatjuk. Még nem tudom a témát. Ahogy Jakab apostol fogalmaz, ha Isten akarja és élünk. Hát én is ezt mondom. A jelenlévők döntő többsége remélem élni fog. Én nem tudom, mit reméljek, hogy éljek vagy ne éljek, de ezt hadd dönts el Isten. Ha élek és járóképes leszek, akkor ősszel is szeretnék egy ilyen sorozatot tartani. Tessék figyelni az egyházi sajtót, meg a Biblia és Család című világlapot, ami ott kinn a könyvasztalon megvásárolható, sőt elő is fizethető. A világlap idézőjelben van persze. Úgyhogy köszönöm a figyelmet, Isten velünk, viszontlátásra!